Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus nevében köszöntelek titeket. A mai alkalommal szeretném, hogyha néhány pillantást vetnénk arra, hogy mit cselekszik Isten a mi életünkben, mit cselekszik értünk. Ez lenne az első része a mai igehirdetésnek, a másik része pedig abban állna, hogy mi a mi részünk ebben, mit kellene nekünk tenni az üdvösségünk érdekében, mert hogy ez a kettő összetartozik szorosan egymással. Úgyhogy néhány alapigét olvasnék fel, konkrétan most kettőt azzal kapcsolatban, hogy mit cselekszik az Isten értünk, a mi üdvösségünkért. Az elsőt a János evangéliuma 17. fejezetéből, a 19. verset. Ezt mondta az Úr Jézus a főpapi imádságában: én odaszentelem magamat érettük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Én odaszentelem magamat érettük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. És ugyanebből az evangéliumból az 5. fejezet 17. versét is. Jézus pedig így felelt nekik: az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Nekem nagyon sokszor adott erőt ez az ige, hogy az Úr Jézus munkálkodik, és bízzak benne, és a mennyei atya is munkálkodik, mint ahogy a magot kicsiráztatja a földben, és termést hoz, folyamatosan munkálja. Így hiszem azt, hogy ebben a világban is, bár annyira sokszor nem veszük észre, de mégis az Isten teremtő, fenntartó ereje, szerető tevékenysége jelen van. Erre ígéretek is vannak, hogy mit fog az Isten cselekedni az ő népéért. Amint hallhattuk, felolvastam ebből erre vonatkozóan, de még azzal is folytathatnám a sort, hogy például az Úr angyala tábort jár az őt félők körül. Vagy ne féljetek, a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ti többet értek a madaraknál, amely ma van és holnap esetleg leesik a fáról, de az Isten azt is számon tartja, mennyivel inkább többet értek ti ezeknél. Tehát vannak a Szentírásban és ezen belül az evangéliumokban ígéretek, amelyek arra vonatkoznak, hogy az Isten szereti az embert, hiszen egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Kimondhatatlanul szeret minket az Isten, és ígéreteket tett, amelyekhez ő hűséges marad. Ezen kívül nem csak, hogy ígéretek vannak erre vonatkozóan a Bibliában, hanem vannak példák is. Számos példa van arra nézve, hogy az Istennel járó emberek, az Isten hívő emberek az Istennél menedéket, oltalmat, segítséget találtak, és hogy az Isten az ő életükben adott ígéretei be is teljesedtek. Úgyhogy amikor az Isten igéjét hallgatjuk, vagy a Bibliát tanulmányozzuk, és ezeknek az embereknek a példája elénk kerül, akkor mindig erősödünk a hitben. Gondoljunk Énokra, aki Istennel járt, és az Isten elvitte. Vagy Noéra, aki tökéletes volt az ő kortársai között, Istennel járt Noé, és ennek mi lett a következménye, hogy az Isten oltalmazta őt családjával együtt. Tehát láthattuk, hogy Noé igaz élete következtében még a családja is megmenekült. Vagy ott van Lót esete, akiről a múlt alkalommal szóltam, ő is sóhajtozott a nyomorúságok, és különösen a bűnök miatt, amelyek Szodomában voltak, és az Isten megmentette őt, és akiket lehetett a családjából. Hát a feleségét nem lehetett megmenteni, sajnos ő ragaszkodott a vagyonhoz, visszatekintett, de a két lányát is, és Lótot is az Isten meg tudta menteni. És számos példa van arra vonatkozóan, hogy az Isten hűséges az ő ígéreteihez, és bízhatunk benne. Kik számára valósul meg tehát az Isten ígérete, védelme, segítsége? Hát az Isten hívő és engedelmes gyermekei számára. Tehát hangsúlyoznunk kell mindazok számára, akik az Istenben bíznak, és akik engedelmeskedni akarnak az ő szavának. Három szóval fejezhetnénk ki Istennek a cselekvését, munkáját. Három kifejezéssel lehetne összefoglalni mindezt. Az egyik a megváltás, a másik a gondviselés, és a harmadik a szabadítás, vagy végső üdvösség. Egyetlen szóval is kifejezhető ez a három, ez a megváltás kifejezéssel is. hiszen Isten egyrészt megváltási tervet készített, másrészt pedig a megváltói áldozat által ezt a megváltást már döntő módon végbe vitte, és a végső szabadítást is a halálból való feltámadást, illetve az elragadtatást is el fogja végezni, és mindezért, hogy a megszentelődés végbe menjen a lelkünkben, és hogy el tudjon ragadni, illetve a halálból fel tudjon támasztani az igazokkal együtt, mindazokat, akik hisznek benne és szeretik őt, ennek érdekében a gondviselését is érvényre juttatja. Tehát a gondviselés, Isten gondot visel az ő gyermekeire, táplálja őket, óvja őket, védelmezi, vezeti őket. Isten gondviseléséhez tartozik az is, hogy tanítja őket, például egyházi közösségbe vonja be őket, ahol alkalmas időben megfelelő eledelt kapnak a lelküknek, hogy a megszentelődés útján tudjanak járni. Mindenhez kegyelmi időt biztosít, hát nyilván időre van az embernek szüksége ahhoz, hogy megtanuljon Istennel járni. Ez a kegyelmi idő addig tart egy-egy embernek, ameddig él, illetve addig, ameddig a kegyelmi idő tart az üdvösség történetben. De hát mi a gondviselésnek a célja? Hát a gondviselésünknek, az isteni gondviselésnek a célja, hogy megmutassa Isten irántunk való szeretetét, megmutassa az Isten az irántunk való hűségét, irgalmát, azért, hogy megismerjük őt, hogy jobban bízzunk benne. A másik cél, hogy ezáltal együttműködjünk, és megtanuljunk egy Istennel járni, és ennek gyümölcseképpen megszentelődni. És hogyha mindez megvalósul, akkor az Isten a megváltás utolsó záró akkordját is végbe tudja vinni az életünkben. Akár az igazak feltámadásakor, akár az élő igazak elragadtatásakor, tehát az üdvösségben is részesedhetünk az ő kegyelméből. Az elmúlt év végén egy kiértékelést végeztem írásban a magam számára, hogy milyen ajándékokat adott az Isten, és konkrétan az elmúlt évben milyen tetteket, milyen nyomokat vettem észre és fedeztem fel az életemben, vagy az életünkben, a családunkat érintően, az Isten segítségét, szabadítását, gyógyítását. És hát csak úgy párat említek meg, hogy például a COVID-betegségből felgyógyultunk a tavaly tavasszal, ami átestünk mindannyian. Konkrét segítséget kaptunk emberektől, megmutatkozott az Isten irántunk való hűsége és szeretete embereken keresztül, vagy a honlapomnak a fenntartására a költséget a szüleim kifizették, és számos olyan cselekedet van, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, például a gyerekeknek, a fiainknak az életébe, egyiknek, másiknak jelen fejlődés, egy kis előrelépés tapasztalható, sőt azóta már még inkább az egyik problémás fiunkkal kapcsolatban, akiben a kamaszkor erősen munkálkodott, és az ellenállások tekintetben most nagyon pozitív megnyilatkozásai vannak. És mindezekért hálás vagyok, Istennek a cselekedetét, Istennek a tetteit látom ebben, és ezeket fontos szemlélni, hogy ebből erőt merítsünk, hogy felismerjük, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben. Ezt még lehetne folytatni a sort, hogy Isten mit cselekszik értünk, én csak fölvetettem, és ti gondoljátok tovább Istennek a tetteit az életetekben, hogy ti is megerősödjetek a hitben, hogy ti is meg tudjátok ragadni jobban az Isten kegyelmét, és együtt tudjatok járni. De felvetődik a kérdés, hogy mit kell nekünk tenni, mi a mi részünk. Mi állandóan ezzel foglalkozunk. A legtöbb esetben az életünket ez tölti ki, hogy mi azt gondoljuk, hogy ha jó hívők vagyunk, akkor mi a mi részünk. Ez tényleg fontos, ez tényleg elengedhetetlen, de az előbbi az még fontosabb, hogy felismerjük, hogy mit tesz Isten értünk. Mert Isten adja a kegyelmet, Isten ad mindent, minden ajándék tőle való, a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Hát vegyük ezt észre, és ebbe simuljunk bele, és így legyünk engedelmes gyermekei az Istennek. De nyilván azt is érdemes számba venni, vagy legalább néhány pillantást vetni arra is, hogy mi az, amit nekünk kell tenni. És szintén János Evangélium a 12. fejezetéből ezzel kapcsolatban egy biblia verset szeretnék felolvasni, a 26. verset. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Tehát ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Tehát itt a Krisztus követése való felhívás történik meg, és ott van benne az ígéret is, ott van a jutalom is, ha szabad ezt a kifejezést használnom, az Úrral való végleges és szeretetteljes közösség, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha valaki nékem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Tehát ugyanakkor ez az ígéretekhez is tartozhatna. Gyönyörű ígéret ez, amiben belevethetjük testvéreim a bizalmunkat. Tényleg a legfontosabb az Istenbe vetett bizalom, azonban ahhoz, hogy ez kialakuljon a Krisztusba és által az Istenbe vetett bizalmunk, szükséges megismerni az élő Istent, Jézus Krisztus által, szükséges megismerni az ő igéjét. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és a többit mindent megkaptok, amire szükségetek van. Egészíthetném ki így a gondolatot, mert ez a gondolat lényege, mondja Jézus. Egy kicsit keresni kell az Isten országát és az ő igazságát. Egy kicsit közeledni kell hozzá, és akkor ő is közeledni fog hozzánk. Megtapasztaljuk az ő jelenlétét, és a bizalmunk erősödni fog iránta. Azt szokták mondani embertársával való kapcsolatában, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat. Hát valóban az Istent is gyakorlatban tudjuk megismerni. Ő az igével kinyilatkoztatta magát, de a tapasztalatok a gondviselés által fölfedi az ő arcát az ő gyermekei előtt, és megismerhetjük, és tudhatjuk, hogy ő élő, szerető és szabadító Isten. Vagy akkor például, amikor a bűneinket megbocsátja, akkor is tapasztalhatjuk, hogy élő és szerető, irgalmas Isten. Tehát szükséges az Istenbe vetett bizalom, ez úgy alakul ki, hogy keressük az Istent és az ő igazságát, megismerjük őt. Fontos az is, hogy nemet mondjunk a bűnre, hogy megtagadjuk a bűnt. Ehhez a világosságot a Szentírásból kapjuk meg, hogy egyáltalán felismerjük, hogy mi a bűn, hogy az egy törvényszegés, hogy Isten parancsolatainak az áthágása, mert az ember nagyon jónak gondolja magát, és mindig fölmenti saját magát, egészen addig, ameddig bele nem néz a Szentírás tükrébe, az Isten törvényébe, és akkor ismeri fel saját magának a valódi állapotát. De milyen jó, hogy együtt a Krisztust is, a megváltót, hogy nem kell elcsüggetnünk, hanem oda mehetünk a megváltóhoz, megvallhatjuk bűneinket. Tehát a mi részünk, mi a mi részünk? Hát, hogy megtanuljunk nemet mondani a bűnre. Jézus ezt így is kifejezte, hogy aki e kőre esik, szétzúzatik. Aki megtanul ráesni Krisztusra, meghalni önmaga számára. Annak az énje, annak az egója szétzúzatik, tönkre megy, de felépül benne az isteni élet. Pál apostol ezt így fejezte ki, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. De Jézus azt is mondta, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Tehát az énnek a halála, önmaguknak a megtagadása nélkül soha nem fogjuk tudni teljesíteni Isten parancsolatait. Tehát a következő lépés, hogy fel kell ismernünk Isten tetteit, nyomait az életünkben. Nem csak arról van szó, hogy az Isten cselekszik, folyamatosan teszi értünk, végbeviszi a megváltás művét, hogy én is munkálkodom, és az én Atyám is munkálkodik, mondta Jézus, hanem ezt nekünk meg is kell látni, ezt észre is kell venni. Vegyük észre Isten nyomait, tetteit az életünkben, és legyünk hálások ezért. És kérjük, hogy nyissa meg a szemünket, hogy ismerjük fel ezt, hogy szorosabban vele tudjunk járni. Ezen kívül pedig szeretnék itt még egy hangsúlyos dolgot kiemelni, amiről egy picit bővebben akarok beszélni, amit úgy gondolom, hogy a mi részünk, de nem csak a mi részünk, mert ez az Istennek a munkája és a mi együttműködésünk gyümölcse. Mégpedig arról van szó, hogy tanuljuk meg megkülönböztetni magunkban a jó pásztor hangját az ellenség hangjától. Testvéreim, megtanultuk-e megkülönböztetni a lelkünkben, a gondolatainkban, az érzésvilágunkban együttvéve, mindegyütt a jó pásztor hangját az ellenség hangjától? Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a megszentelődés útján el tudjunk indulni és végig tudjuk azt járni. Tehát ennek is megvannak a törvényszerűségei, megvannak az előfeltételei. Tehát az előfeltételekről már beszéltem, hogy az Isten szeretetének a megismerése, a bűnnek a megtagadása, stb. De kell egy bizonyos lelki érzékenység is hozzá, ami a Krisztussal való kapcsolatunk által fejlődik ki és erősödik. Minél többet vagyok Krisztussal, annál inkább fogom érzékelni a lelkemben az ő jelenlétét, a Szentléleknek a jelenlétét. És ez nyilvánvalóan az imádság és a Krisztusnak való engedelmesség által történik és valósul meg. És akkor, hogyha ez a közösség állandósul a Szentlélekkel, akkor már nem csak a nagy bűnöket vesszük észre, hogy hoppá, hát egy tolvajlás az mekkora bűn, vagy egy hazugság, hanem a kisebbeket is észrevesszük, amikor megalkuvók voltunk, vagy amikor gyávák voltunk, amikor egy kísértésnek nem tudtunk ellenállni, amikor a tekintetünkkel nem voltunk hűségesek, és ugyanígy tovább. Tehát meg kell tanuljuk felismerni a jó pásztor hangját, és meg kell tudjuk különböztetni az ellenség hangjától. Testvéreim, fontos az, hogy megszülessen a vágy bennünk, hogy az Isten akaratát akarjuk cselekedni. Tehát ne a félelmek késztessenek, mert félünk attól, hogy elveszünk, vagy megfelelési kényszer, hogy az Isten törvény ezt várja el tőlünk, és akkor nekünk ezt kell tegyük, hogy mi üdvözüljünk. Ezek nem járható utak. Az Isten azt akarja kimunkálni a szívünkben, hogy egy tiszta vágy ébredjen bennünk ő iránta és a parancsolatainak a teljesítése iránt. Hogy ezt akarjuk cselekedni. Ez arra késztet, hogy az Isten parancsolatainak engedelmeskedjünk. Különösen a szeretet kettős parancsolatának, hogy Isten szeretni mindenek fölött is embertársainkat, mint önmagunkat. Ezen felül, hogy engedelmeskedjünk, arra késztet ez a vágy, hogy engedelmeskedjünk Krisztus új parancsolatának, amit kifejezetten a tanítványainak adott, amelyről olyan sokszor már szóltam. Amely így szól, ezt mondta az Úr Jézus az ő tanítványainak, és ezt mondja nekünk is, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Úgy, ahogy Krisztus szeretett, úgy senki nem szeretett ezen a földön. És Krisztus ezt a példát adta nekünk, és erre szólít fel nekünk, hogy így szeressük egymást. Erről fognak felismerni, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. A nem hívők, vagy azok, akik Krisztusról hallottak, de nincsenek Krisztus valódi tanítványai között. Amikor a tiszta vágy megszületik a szívünkben válaszképpen az Isten szeretetére, mert csak válaszképpen tud megszületni, hogy mi is szeretettel viszonozzuk Isten szeretetét, akkor már az előfeltétele megszületett annak, hogy az Isten az ő lelke által felírja a törvényét a mi szívünkben. Tehát amikor a vágy megszületik, mert ez Istentől van, akkor az előfeltétele már megvan annak, hogy az Isten felírja a szívünkbe az ő törvényét. Ez a külső szabályokhoz való alkalmazkodás által lehetetlen. Ezt nem lehet elérni. Ez a törvény útján való megigazulás. Ez járhatatlan, ez az út. Minél jobban ellen tudunk állni a bűnnek, és engedni tudunk Isten parancsolatainak, testvéreim, annál nagyobb lesz az örömünk, annál nagyobb lesz a hálánk, annál több lesz az erőnk, annál inkább Istennek fogjuk tulajdonítani a győzelmet, és annál inkább vágyakozunk arra, hogy Isten akaratát teljesítsük. És minden egyes bűn fölötti győzelemmel erősödik, növekedik az Istenbe vetett bizalmunk, és mind erősebb vonásokkal írja fel a Szentlélek a szívünkbe az Isten törvényét, ami végül a miénk lesz, nem egy külső törvény van, ami ott van a kőtáblán kívül, vagy a Bibliában, hanem a miénk lesz, mert ezt elfogadtuk, mert ezért megküzdöttünk, mert meghaltunk önmagunknak, mert elfogadtuk Isten szeretetét. Testvéreink, hát ez a megszentelődés folyamata. Időközben sokszor tapasztaljuk Isten gondviselését, végtelen hatalmát, irántunk való türelmét. Ez a tapasztalat bizony erőt ad, és megvigasztal a sátán támadásai közepette, mert mindannyian ki vagyunk téve kísértéseknek, támadásoknak. De az Istennel szerzett tapasztalat, valamint az Isten ígéretei elegendők ahhoz, hogy vigasztalást adjanak nekünk a minden körülmények között. Sőt, még a szenvedések tüzében is valódi békességet adnak. Jézus azt mondta, hogy az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Tehát Jézus valóban megajándékoz az ő békességével. És itt szeretnék kitérni még egy fontos dologra, hogy ez miért vagy hogyan valósul meg. Amíg belül van a bárány, Krisztus, és kívül van a farkas, addig a farkas semmit sem tehet, mert Krisztus, a bárány, ő az Úr és a Király az életünkben. Vajon testvéreim, belül van-e a szívünkben a bárány, vagy kívül van? A gond, a baj akkor kezdődik, amikor a farkasnak utat engedünk, mert ilyenkor helycsere történik, illetve a farkasnak szabad bejárása lesz. Ezt a bűn által érjük el, mert aki bűnkövetel, szolgálja a bűnnek. Tehát a gond akkor kezdődik, amikor a farkasnak utat engedünk, mert ilyenkor helycsere történik, akkor a bárány kívül lesz és belül lesz a farkas. Testvéreim, ezt a bűn következményeiből látnunk kellene az életünkben. De ha nem tudjuk megkülönböztetni a bárány hangját, a farkas hangjától a lelkünkben, a lelkünk rezdülései és főként a gyümölcsei alapján, mert Jézus azt mondta, hogy a gyümölcsei alapján ismerhető fel a fa. Hát ne csak más életébe szemléljük a gyümölcsöket, hanem szemléljük a saját életünkben is. Elsősorban ott kellene. Az Istennek meg kell várnia ilyen esetben, hogy a gyümölcsök beérjenek. Tehát, hogyha nem tudjuk megkülönböztetni az ellenség hangját a jó pásztor hangjától, akkor az Isten azt mondja, hogy jó, hát akkor be kell várni a gyümölcsököt, hogy beérjenek. Mert csak a gyümölcsök alapján ismerhetjük fel azt, hogy a farkas megtévesztette bennünket, vagy a bárány az Úr az életünkben, maga Krisztus az Úr az életünkben. Ha kívül a bárány és belül a farkas, akkor kopogtat Krisztus a lelkünk ajtaján, és ébrezget. Ismerjük ezt a mondatot, hogy az ajtón kívül állok és zörgetek? A Jelenések könyvéből? Azt gondolom, hogy valamennyien ismerjük. Kopogtat Krisztus a szívünknek az ajtaján és ébrezget, hogy nem veszed észre, hogy a farkas milyen pusztítás vitt végbe az életedben? Vagy az én életemben? A bűn elvakított, nem látod meg az Isten tetteit és nyomait az életedben. A vak vagy, elvesztetted a kegyelem tiszta ruháját. A lelkednek, mert a bűneid fogja lettél, tehát mezítelen is vagy. Lehet, hogy nagy a Biblia ismeretem, lehet, hogy nagy a Biblia ismereted, és emiatt azt gondoljuk, hogy gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, de valójában azt mondja az Úr Jézus, hogy szegény vagy, mert ezekből semmit sem tudsz a gyakorlatba átültetni, vagy valami keveset. Csak akkor tudod megtenni, hogyha a bárány beengeded az ajtón. Mert ha a bárány belép, Krisztus belép az ajtón, akkor a farkas kimegy. És akkor Krisztus lesz az Úr az életedben, és az összes jó gyümölcs megvalósul. Azt mondja az Úr Jézus, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, és beenged engem, vele vacsorálok, sőt, én vele. De Jézus nem csak ennyit mond, hanem tényleg föltárja a lelkünk állapotát abban az esetben, hogyha ő az ajtón kívül van. Vannak, akinek már az életében, már az ajtón belül van Krisztus, és a termi a lélek gyümölcsét. Ezt én nem vonom kétségbe, és nem is akarok ilyet állítani, hogy ilyen nincs. Most vizsgáljuk a másik oldalt. De hogyha a bárány kívül van, akkor nem csak vak az ember, nem csak mezítelen, és nem csak szegény Krisztus nélkül, hanem beteg is. És szánnivaló, mert a keserű csalódások sem tanítottak meg arra, amit Jézus így fejezett ki, hogy nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha az ember hajlamos arra, hogy inkább elhitesse magával, hogy a bárány belül van és kívül van a farkas, mert így jobban megnyugszik, és nagyon későn áll szóba azokkal a gyümölcsökkel, amelyek már kezdtek élelődni az életében. Sajnos az ember hajlamos az önigazolásra. Szükségünk van arra, hogy oda menjünk a megváltónkhoz, és valóban tőle fogadjuk el mind az intést, mind a bátorítást, mind a vigasztalást, mind a szabadítást, és tőle kérjünk mindent, mert ő meg fogja adni nekünk. Nehogy valaki testvéreink közülünk azzal áltassa magát, hogyha Krisztus az ajtón kívül áll, akkor a szívünk belül üres. És csak éppen oda be kell őt engedni. Hát erről az evangéliumok meggyőznek, hogy ez nem így van. Ott van az üres és kisepert háznak a példázata. Mi történik? Mindannyian ismerjük. Hogyha nem Krisztus lakik az ember szívébe, akkor mi lesz azzal a kisöpört feldíszített házzal? Az előbb felsorolt állapotok, tehát a vakság, a betegség, a mezítelenség, és sorolhatnánk, ezek az állapotok azt bizonyítják, hogy az erősebb fegyveresre, Krisztusra van szükségünk, hogy legyőzze az erős fegyveres, a farkast, aki őrzi a zsákmányát. De ha megnyitjuk az ajtót, ha kérjük Krisztus, ha engedünk neki, akkor az erősebb fegyveres belép az életünkbe, és kiűzi onnan a farkast. Az, hogy kívül van a bárány, vagy az erősebb fegyveres, még nem jelenti azt, hogy az ember megszállott állapotban van. Mert ez sokszor a bűn mértékétől is függ, hogy ki mennyire azonosodott a bűnnel. Csak egyszerűen szabad bejárása van az ellenségnek. Csupán azt jelenti, hogy nem Krisztus maradéktalanul az Úr az életünkben, hanem a bűn. Márpedig, ha valaki a bűn hatalmában van, akkor a bűn szolgálja, és a bűn szerzőit és fejedelmét, akit nem akarok néven nevezni. Testvéreim, ezért naponta fel kell ajánljuk magunkat Krisztusnak. Minden reggel. Naponta rendezni kell, és nem megmagyarázni a bűneinket, mert a bűn elvakít, a bűn megbetegít, a bűn lemezítelenít, a bűn tönkretesz. És végül összetévesszük a bárány hangját a farkas hangjával. Ugyanis létezik olyan, hogy a világosság angyalaként jelentkezik bárány képébe. Testvéreim, és hogyha ez történik, akkor a saját állapotunkra nézve is vakok leszünk. Például egy kis segítség, és én ezt egy másik presbitertársamtól hallottam egy beszélgetésben, hogy észrevesszük-e az ellenérzéseinket a szívünkben valamelyik testvérünkkel szemben. Ez egy nagyon fontos jelzése. Van-e ellenérzés bárkivel szemben a szívünkben? Ápolgatjuk-e ezeket az ellenérzéseket? Amíg nem mondunk ellent a bűnnek, és nem tudjuk őszintén megbánni, addig a bűn szolgái maradunk. De abban a pillanatban, amikor megbántuk, megvallottuk azt, azonnal az Isten gyermekei leszünk. Higgyük el, hogy az Isten megbocsájtotta, magához ölel, és Krisztus az Úr az életünkben egészen addig, ameddig az ő parancsolatainak engedünk. Testvéreim, az ajtót nekünk kell megnyitni Krisztusnak. Ez a mi részünk. A tűzben megpróbált aranyat nekünk kell kérni, mert azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy. Tehát nem csak rámutat arra, hogy milyen állapotban lehetünk ő nélküle, hanem fölkínálja a gyógyírt is, és az teljes megoldást, a teljes gyógyulást, szabadulást, üdvösséget. A tűzben megpróbált aranyat kérni, ami nem más, mint a szeretet által munkálkodó hit. Tehát nem egy halott hit, hanem olyan, amelyik másokért él és munkálkodik. Szeretettől buzog. Olyan hit, amely folyamatosan tevékeny a szeretetben, a szolgálatokban. Ezt nekünk is kérni kell. Ez a mi részünk, testvéreim. De most ezt a részt vizsgáljuk, hogy mi a mi részünk. De látjuk, hogy Krisztus adja. Nekünk meg el kell venni, kérni kell ezt. Együtt kell ezzel működni. Aki kéri és igényli ezt a hitet, az beismeri, hogy neki nincsen ilyen. Tehát alázatos, beismeri, hogy Krisztus nélkül semmilyen nincsen, sőt, hogy Krisztus nélkül semmit sem ér önmagába. Természetesen az Isten szereti, de az ember be kell lássa azt, hogy Isten nélkül semmit nem ér. Mindent Krisztustól kaptunk, tűzben megpróbált aranyat, vagy ha még tovább vesszük ezt a Jelenések könyve 3. fejezetéből, Laodicea üzenetből ezt a részt, akkor Krisztustól kapjuk a szemgyógyító írt, hát na akkor mi a szemgyógyító ír? Hát Isten igéje, amelyet alkalmazunk az életünkre és saját magunkra. Nem csak úgy önmagában az Isten igéje, észre se vesszük, hogy mi az, ami ránk vonatkozik, hát azt értünk írták meg. Tehát amit alkalmazunk az életünkre, az a szemgyógyító ír, hogy meglássuk a saját állapotunkat Isten igéjének a tükrében. És ugyanakkor felismerjük Krisztust, ami megváltónkat. Felismerjük az ő irántunk való szeretetét, az ígéreteit, és hozzá tudjunk menni, és el tudjunk szakadni a bűntől. Ezért van szükségünk a szemgyógyító írra. Krisztus adja, de nekünk kell kérni. Ez a mi részünk. Hogy kapjunk tőle ezen felül még fehér ruhákat is. Hogy ne látszódjék ki mezítelenségünk rúdsága. Testvéreim, hogyan látszik ki például mezítelenségünk rúdsága? Tipikus tünete ennek, amikor a másikban a hibát keressük. A hibakeresés. Ez egy ilyen tünet. Megtaláltam a hibát, mindjárt fel is tudtam magamat menteni, hogy én jobb vagyok nála. Minden bűnbánat és bűnvallomás után Isten magához fogad, igaznak nyilvánít, és ezután bátran bárkinek a szemébe nézhetsz, mert az Isten megbocsájtott neked. Te az Istené vagy. Ilyenkor belül van a bárány, és kívül van a farkas. És a farkas tehetetlen. Ilyenkor fehér ruhád van, mert az Isten elfogadott és szeret téged, és megbocsájtotta a bűneidet. De ehhez szüntelenül kell imádkoznunk, szüntelen vigyáznunk kell, vírasszatok és imádkozzatok. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Bíznunk kell az Isten szeretetében, Istenben, és engednünk kell az ő parancsolatainak. Lesznek, akik megszentelődnek ennek következtében, megtanulnak Istennel járni, és a kegyelem lezárulásakor már csak őrzik a fehér ruhájukat. Mert megtanultak elrejtőzni Krisztusban, megtanultak időközben győzni a bűn fölött. Csak a Jelenések könyvéből ezt a Biblia verset fel is olvasnám, amire az előbb utaltam, 16. fejezet 15. versét. Íme eljövök, mint a tolvaj, mondja Jézus. Boldog, aki vigyáz és őrzi ruháit, hogy mezítelenül ne járjon, hogy meg ne lássák szégyenit. Boldog, aki vigyáz és őrzi ruháit. Őriznünk kell az Istennel való kapcsolatot. Mindenek fölött való kell legyen a Krisztussal való kapcsolatunk, azért, hogy a bűn ne tudja befészkelni oda az életünkbe, és ne szennyezzük be a ruhánkat. Testvéreim, a nagy küzdelem a mennyei erők és a sátáni erők között a szívünkben zajlik, mindenek előtt. Ott zajlik, értünk zajlik, ami megmentésünkét vagy ami elveszésünkét, és minden ember elveszését vagy megmentéséért, és ennek következményeit tapasztaljuk a világban, a családban, a gyülekezetekben, a társadalomban, országok közötti viszonyában és a természetben. Ha megtanulunk Istennel járni, benne bízni, és megtanulunk meghalva önmagunknak, parancsolatainak engedelmeskedni, akkor bízhatunk abban, hogy az Isten oltalmazni fog bennünket, és el fog vezetni az örök életre. Amen.